Ma egy nagyon egyszerű üzenetet hoztam, igazából jegyzeteim sincsenek, néhány ige helyet kiírtam, és egy nagyon-nagyon egyszerű témával készültem ma, hogy mitől vagyunk mi egyáltalán keresztények. Én hiszem azt, hogy akik itt ülnek a teremben, azt mégiscsak tudják, hogy mitől vagyunk keresztények, de gyakran találkozunk emberekkel, és ha megkérdezzük, hogy keresztény vagy, hívő vagy, akkor különféle válaszokat szoktunk kapni, és akkor általában a hívők, a keresztények lefagynak, és azt se tudják, hogy mit mondjanak, mit válaszoljanak, és talán ez a mai üzenet ebben fog segíteni. Semmi új dolgot ma nem fogok mondani, mindig óvakodjatok, ha valaki jön és új dolgot mond. Tehát akkor azt maximum gyanakvással fogadjátok, és nézzétek utána. Tehát Isten igéjéhezből nem kell semmit elvenni, és nem kell semmit hozzátenni. Isten igéjében megvan arra az erő ma is, hogy emberi életeket változtasson meg, ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt. És akkor ugye föl is lehet tenni a kérdést, ha megkérdeznél az utcán, vagy bárhol embereket, ha megkérdeznéd, hogy keresztény vagy-e, akkor milyen válaszokat szoktunk hallani, milyen válaszokat adnak, és miket lehet erre válaszolni. Ugye azt mondják, hogy sokan megkérdezett, hogy keresztény vagy, azt mondja, igen, igen, hát gyerekkoromban megkereszteltek. Most valóban valaki ettől keresztény, hogy gyerekkorában megkeresztelték? Tehát bibliai értelemben? Ezt jelenti a kereszténység? Ezt jelenti az igazi kereszténység, hogy valaki gyerekkorában megkereszteltek? Szerintetek ettől valaki keresztényé válik? Nem, így van. Tehát a szószoros értelmében nem. Ez egy formális, egy vallásos kereszténység, egy kulturális kereszténység, de ez nem az a kereszténység, amiről a Biblia tanít. Akkor olyanokat is szoktak mondani, hogy hát igen, én templomba járok, ugye szokták mondani viccesen, hogy minden másnap van, hogy húsvét másnap, meg karácsony másnap, tehát ilyeneket is szoktak mondani emberek. Ettől valaki már keresztény, hogy templomba jár? Nem. Hát most, ha mondjuk talán Kenneth Hagin, nem tudom kitől hallottam, de valakitől hallottam, nagyon praktikus, azt mondta, ha valaki bemegy egy autó garázsba, attól még nem válik autóvá. Tehát ez egy nagy bölcsesség, tehát senki nem válik attól keresztényé, hogy ő mondjuk bemegy egy keresztény gyülekezetbe, bemegy egy keresztény közösségbe, akár ezt néha, vagy akár rendszeresen teszi. Ettől még bibliai értelemben még nem biztos, hogy keresztény. Aztán sokan szokták mondani azt, hogy hát engem, én vallásos vagyok, és akkor mondja, hogy ő milyen vallású, mert őt ilyen vallásban nevelték föl. És ettől már valaki keresztény, hogy mondjuk katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, vagy akár a Krisztus Szeretete Egyháznak a tagja, ettől már keresztény? Ettől még mindig nem keresztény. És olvasom a Bibliát. Hát azt olvassák a pogány emberek is, bárki olvashat Bibliát, még mindig nem biztos, hogy keresztény. Hiszek Istenben, ezt is szokták mondani. Én hiszek Istenben. Jó, hát azt mondja a Jakab levél, hogy az ördögök is hiszik, hogy van Isten. De hát ettől még senki nem lesz keresztény. Legfeljebb, hogyha talál egy pogány, legfeljebb megkérdezi, hogy melyikbe. Ugye, mert az emberek sokféle istent képzelnek el, mondjuk a hinduk Brahmát, vagy éppen a muzulmánok Allah, vagy bármilyen más isten. Tehát ugye, amikor megkérdezed, hogy hiszel-e Istenbe, akkor ez nem egy jó kérdés, mert legfeljebb visszakérdez, hogy melyikbe. Mert szerinte több isten is van. A Biblia tanítása szerint viszont csak egy isten van, az az Úr, akiben mi hiszünk, aki eljött. Na, nézzük tovább, miket szoktak még mondani. Ja igen, hát én még zarándok helyekre is járok, ilyen szent helyekre is járok. Hát én nagyon-nagyon hívő vagyok. Na most látunk ilyet az Ószövetségben is, Gádba és Bételbe mentek Izrael népe különféle áldozatokat bemutatni az egy igaz Istennek, és hát mellette mutattak be áldozatokat még a saját isteneiknek. Amint látjuk az Ószövetségben, ezt az Úr nem nagyon kedvelte, és bizony büntetés jött ezért Izrael népére is. Tehát ettől sem valaki, hogy ápol valamilyen vallási hagyományokat, vagy valamilyen szokásokat, attól még nem biztos, hogy keresztény. Valaki azt is szokta mondani, hogy imádkozom. Ettől már valaki keresztény, mert imádkozik. Hát imádkozik a muszlim is, a buddhista is, minden vallásban mindenkik imádkoznak. De ez még nem jelenti azt, hogy valaki ettől a bibliai értelembe vett keresztény. Jártam hittanra gyerekkoromban. Ilyeneket is szoktak válaszolni. Sőt, még egy olyan választ is szoktak adni, ami majdnem közel van az igazsághoz, hogy például azért vagyok keresztény, mert örök életem van. Ettől biztos még, hogy keresztény vagy? Hát írja a Biblia is, ugye a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na látod, nekem van örök életem. De milyen örök életről beszél ott a Biblia? Örök élete van mindenkinek. Van egy jó hírem. Mindenkinek örök élete van. De amiről a János 3.16 beszél, az a zoé. Az az isteni fajta élet. Az egy másfajta élet, és majd mindjárt kicsit rátérünk részletesebben. Mások szokták mondani, hát nem vagyok olyan rossz ember, igyekszem megtartani a 10 parancsolatot, aztán igyekszem jókat cselekedni, jókat tenni, adományozni is szoktam, igen, én keresztény vagyok. Sőt, van, akik ilyen válaszokat adnak, hogy hát Magyarország az egy keresztény egy keresztény nemzet, egy keresztény nép, és hát mivel hogy ide születtem, keresztény vagyok. Na, általában ugye ilyen válaszokat szoktunk kapni, amikor valaki megkérdez, és akkor mit mondjunk az ilyen embernek? Hogy tényleg ez a kereszténység? Tényleg ez az, amiről a Biblia tanít? Aztán sokan mondják, hogy nem vagyok keresztény, mert ott a Teremtés könyvében a Biblia ezt írja, meg azt írja, meg amazt írja. Aztán sokan mondják azt, hogy hát én nem is akarok keresztény lenni, mert ismerek keresztényeket, és nem úgy viselkednek, és úgy állnak a dolgokhoz, ahogy ha ilyen a kereszténység, akkor én nem akarok az lenni. Most nagyon fontos, hogy kijelentésünk legyen, hogy mit jelent az, hogy kereszténynek lenni a Biblia értelmében. Ezt most nem fogom lapozni a Bibliámat, de az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk azt, hogy először Antiókiában nevezték a keresztényeket keresztényeknek. Tehát ez nem egy kultúra, nem egy világi kultúra, hanem ez egy fajta élet, egy krisztusi élet, úgy nevezték őket, hogy krisztusiak. Krisztusiak. Láttam egy videó bejátszást, egy nagyon kis rövid videó bejátszást, és akkor egy fiúnak a fülébe ilyen kis kereszt volt, ilyen kis ezüst kereszt volt, és valaki megkérdezte tőle, hogy tudod-e, hogy az a kereszt mit jelent ott a füledbe? És azt mondja, nem tudja. Látjátok, hogy emberek viselnek akár a testükön, akár ilyen testékszere, vagy akinek még rá van tetoválva is kereszt a testére, és igazából legtöbb esetben, vagy legalábbis sok esetben azt sem tudják, hogy mit jelent. A keresztény szó, tehát még egyszer azt mondom, hogy krisztusi, olyan, mint Krisztus. Az azt jelenti, hogy a Krisztus bennünk él, hogy egyé váltam a Krisztussal. Miről szól a mi keresztény hitünknek, ki a központi szereplője, ki a központi alapja, kiről szól a mi hitünk? Őróla. Azért vagyunk hívők, mert ő benne vagyunk. Teljesen mindegy, hogy a világot Isten 6 nap alatt teremtette, 6 szakaszba, vagy 6000 év alatt, vagy évmilliókon keresztül fejlődött ki, ilyeneken szoktak vitatkozni. A Biblia leír, amit leír, annyit megtudunk a Bibliából, de nem ez a keresztény hitünk alapja. A keresztény hitünk alapja az Jézus Krisztus személye, az ő halála és az ő feltámadása, amiről most megemlékeztünk az Úr sorában. Az, hogy Jézus meghalt, a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mi egy hiszünk. Mi nem egy vallásba hiszünk, mi nem egy felekezetbe hiszünk, nem egy kultúrába hiszünk, nem egy ideológiába hiszünk, és ez fontos, amikor ezekre a kérdésekre válaszokat adtok, akkor a mi hitünk egy személyben van, Jézus Krisztusban. A Biblia azt tanítja, hogy ő az egyetlen út az Atyához, és nincs más. Azt is lehet nagyon sokaktól hallani, hogy hát a hegyet sok oldalról meg lehet mászni. Hát egy hegyet valóban meg lehet mászni sok oldalról, de Istenhez eljutni Jézus Krisztus szerint csak ő általa lehet. És minden mást kizár. És az emberek ma valahogy úgy vannak, hogy nem szeretik a kizárólagosságot, hogy csak ez az egyetlen út van. Hát Jézus azt mondta, hogy ez az egyetlen út. És ugye nagyon sokan megkérdezik azt is, hogy mi van, te már láttad Istent? Mondom, én személy szerint nem láttam, de Isten eljött testbe erre a földre. És azért jött el, pontosan, hogy az emberek megismerhessék őt. Pontosan azért jött el, hogy közösségünk lehessen Istennel. És ettől vagyunk mi hívők, hogy élő kapcsolatunk van Atyánkkal. Lehet, hogy ez az akku beárnyékolja a vevőt, egy kicsit szakadozok, de hiszük, hogy rendben van a hang. Jó, tehát az, hogy mi közösségbe lehetünk a mi mennyei Atyánkkal. Jézus eljövetelének ez volt a célja, és ez volt a fő célja. Úgyhogy nézzük meg, ahhoz, hogy az üdvösséget megértsük, ahhoz nagyon fontos megérteni olyan alapokat, amit a legtöbb keresztény nem tud, vagy soha nem is hallott. Én 40 évig voltam keresztény, mielőtt az egyházba kerültem, és soha nem hallottam a szellem-lélek testről. Tehát igazából soha nem tanították ezt nekem, pedig a Bibliában világosan le van írva. Mit jelent az, hogy hívőnek lenni, hogyan juthatok élő kapcsolatra Istennel, hogyan tudok bekerülni Isten országába. Még a mai napon is vannak, akiknek azt tanítják, hogy különböző szentségek kiszolgáltatásával lehet Istennel kapcsolatba kerülni. Sokan hiszik tévesen azt, hogy ha egy gyereket bemerítenek vízbe, akkor lemossák róla az eredeti bűnt. Szemenszedett hazugság, az ördögnek ettől nagyobb hazugsága nincsen. És sok ember él abban a téves tudatban, abban a téves hitben, hogy mivel hogy őt valamikor bedugták gyerekkorába a tudta, az akarata nélkül a keresztvíz alá, attól ő már keresztény. Hogy attól ő már bűntelen, és az ő bűnei le vannak mosva. Ezek teljesen ellentétben vannak Isten beszédével, ez teljesen ellentétes azzal, amit a Biblia tanít. Tehát attól, hogy valakit vízbe megkereszteltek, attól még nem válik hívővé, attól még nem lesz élő kapcsolata Istennel. A római levélre fogjuk lapozni a Bibliát, mégpedig azt mondja, 5.17 nagyon jól ismert igehely, és nézzük meg, hogy mit mond a római levélben a Biblia. Róma 5.17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségben vették, és a megigazulás ajándékát megragadták. Nézzük a 18-ast is, és utána végigmegyünk lassan soronként. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek megigazító munkája által minden emberre elhatott az életet adó megigazulás. A Biblia világos, hogy Ádám bűne miatt, az egynek bűnesete miatt, kiről beszél ott a Biblia? Ádámról. Hogy az egynek bűnesete miatt mindenkire elhatott a kárhozat. Ha a római levélnek az elejét megnézzük, és visszalapozzuk egy kicsit a Bibliánkat, a 3.22-re, azt mondja, Istennek Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal mindazokhoz, mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség, és itt van a 23-as vers, mert mindannyian vétkeznek, és az Isten dicsőségének szűkében vannak. Az Isten dicsőségének a szűkében vannak. Tehát itt, amit az 5.17-ben olvasunk, mindannyian a bűn elvált mindannyiunkat, mikor Ádám vétkezett, mindannyiunkat a bűn elválasztott Istentől. Nem volt Istennel élő kapcsolatunk. Ez nem azt jelenti, hogy Isten már nem foglalkozott az emberrel, Isten mindig is szerette az embert, mert amikor még bűnösök voltunk, a Krisztus értünk meghalt. Ugye, tehát Isten szeretete abban mutatkozik, meg ezt is olvassuk a római levélben. De Ádámban mindannyian bűnösökké váltunk. Tehát nincs egy igaz sem. A Bibliában olvasunk ugye két szövetségről, a Biblia két részre, két fő részre oszlik el. Az egyik az az Ószövetség, a másik pedig az Új Szövetség. Az Ószövetség és a törvény az nem volt alkalmas arra, hogy az embereket Istennel élő kapcsolatra hozza. És nagyon sokan keverik össze ezeket a válaszokat, amiket itt szoktunk kapni, az mind mire mutogat. Az ember a saját teljesítésére mutogat, az ember a saját képességeire mutat, hogy ember a saját képességéből mit tud fölmutatni Istennek. De elég ez az üdvösséghez? Nem elég, teljesen világosan tanítja a Biblia. Ha valakik megtettek mindent, hogy a törvényt betartsák, azok a zsidók voltak. És a Jeremiás 31.31-ben olvassuk, hogy Isten azt mondta, hogy egy új szövetséget fogok kötni veletek. Amikor az embernek nem a kőtáblára lesz írva a törvény, nem egy külső szabályozás, egy olyan külső szabályozás, amit nem képes betartani az ember, ugye Pál apostolnak a római levél 7. fejezetében olvassuk mindezeket, hogy egyszerűen lehetetlen, nem képes az ember betartani Isten törvényét. És mindannyian szűkében vagyunk Isten dicsőségének, tehát ezért jött el pontosan Jézus, hogy az embert megigazítsa, igazzá tegye Isten előtt. Tehát a mi hitünk Jézus Krisztusban, egy személyben van. Nem egy vallásban, és nem a cselekedeteinkben. A vallás az mindig arról beszél, hogy én mit teszek, én mit csinálok. Én azért vagyok igaz Isten előtt, mert én jótékonykodom. Én azért vagyok Isten előtt, mert én sokat imádkozom. Azért vagyok Isten előtt igaz, mert én gyakran eljárok a templomba. Megteszek minden tőlem telhetőt. De amikor az ember rájön arra, amire nagyon-nagyon sokan rájöttek, Luther is, hogy mindegy, hogy mit teszek meg, akkor sem vagyok képes önmagamért váltságdíjat adni. Az ember jobb, hogyha fölhagy az ön megigazítással, mert az embernek megváltóra van szüksége. És ez az, amit a legtöbb ember, a legtöbb vallásos ember, és én se értettem. Amikor jöttünk először az alkalomra, jó néhány évvel ezelőtt volt, most már több mint 30 évvel ezelőtt, akkor ott a kocsiba, aki ült, ő már felvilágosultabb volt tőlem, és mondta, hogy neked üdvösségre van szükséged. Mondom, mire van nekem szükségem? És nekem szükségem semmire. Tehát igazából nem is értettem, hogy miről beszélt. De úgy gondoltam, hogy én élem az én vallásos életemet, én se vagyok jobb, mint a többi, nem is vagyok rosszabb. Aztán majd valahogy Istennek ott van egy patika mérlege fönt a mennybe, aztán amikor majd fölkerülök, akkor majd ráteszi a mérlegre a jó cselekedeteimet, a másik felére pedig a rossz cselekedeteimet, és attól függ, hogy merre billeg a mérleg, majd Isten úgy fogja mérlegelni. És nagyon sokan, milliók élnek ebben a tévhitben, hogy majd Isten ez alapján, a cselekedeteink alapján fogja elbírálni az üdvösségünket, kikerül a mennybe, és majd kikerül a pokolba. A Biblia teljesen világos. Persze van, aki azt még a mennyek, vagy csak a pokolnak a valóságát sem hiszi. Miért hinne? És nagyon sokan mondják azt, hogy miért higgyek én a Bibliának, hiszen azt a Bibliát is csak emberek írták, miért higgyek én ebbe a könyvbe. A mi hitünk Jézus Krisztusban van, egy személyben, egy személy, aki eljött, aki Isten, aki eljött közénk testben, és pontosan azért jött el, hogy az embert igazzá tegye, hogy megigazítsa Isten előtt. Ez volt az ő eljövetelének a célja. Tehát az, hogy valaki jár a gyülekezetbe, hogy gyakorolja a vallását, ugyanezt megtették a zsidók is. Megtettek mindent annak ellenére, de mégsem volt elégséges az ő cselekedeteik, mert valójában az Ószövetségben is, akik igazak voltak Isten előtt, őnekik is muszáj volt bemutatni évente áldozatot, engesztelő áldozatokat. Bakok, bikák vére az, amelyik elfedezte az ő bűneiket, nem eltörölte, csak a szemetet besöpörték a szőnyeg alá, és hát ők is várták a megváltásukat, amíg az igazi és egyetlen és örök áldozat be fog mutatni minden embernek a bűnéért, az pedig ugye Golgotai kereszten már megtörtént. Tehát még egyszer, tehát a 18-as mit mond? Bizonyára azért mindenképpen egynek bűneset által minden emberre elhatott a kárhozat. Nincs egyetlen igaz sem Isten előtt. És az ember nem képes arra, hogy megigazítsa saját magát Isten előtt. Ezért van szükség megváltóra. Tehát mikor azt mondták nekem, hogy üdvösségre van szükségem, hogy megváltóra van szükségem, tehát nem egy vallásra van szükséged, nem egy felekezetre van elsősorban szükséged, hanem elsősorban arra van szükséged, hogy megszabadulj a bűn és a halálnak a szellemi törvénye alól. Mert Ádám bűne miatt mindannyian oda kerültünk, egytől egyig. És az ember nem azért kárhozik el, mert bűnt követel. Miért követel az ember bűnt? Azért, mert bűnös a természete, mert ilyen a természete. Egy ember, aki nincs megváltva, nem tud nem bűnt elkövetni. És világosan írja a levél, hogy a bűn zsoldja az a halál. Tehát az Istentől való örökös elszakadottság, az a szellemi halál. Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet. Milyen élet, ez az örök élet, ez nagyon-nagyon zavaró lehet. A Biblia görögben egy nagyon érdekes szót használ, a zoé szót, az isteni fajta élet. A létezés és az élet, az két különböző dolog. Mert minden ember örökké él. Mi szellemi lények vagyunk. És most fogjuk lapozni a Bibliánkat, és megnézzük az 1 Tesszalonika 5.23-at, hogy mit írott az írás. Azt mondja, hogy maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Itt egy nagyon-nagyon érdekes dolgot olvasunk, és egy nagyon tökéletes kinyilatkoztatás van. Itt leírja a Biblia, hogy mi az embernek a teljes valója. Azt mondja, hogy szellemetek, lelketek, testetek. A szellemetek, lelketek, testetek. Egy egész komoly beosztásban lévő vallási vezetőt kérdeztem meg egyszer, 10-20 évvel ezelőtt. Nagyon szerettem beszélgetni papokkal, szolgálókkal, másokkal, hogy ők mit gondolnak. És megkérdeztem tőle, hogy szerinte van-e különbség a szellem és a lélek között. És mit gondolsz, milyen választ adott? Szerinte nincsen. Ja, szerinte ugyanaz a kettő, csak... Hát most ezt nem azért mondom, hogy bárkit kárhoztassak, vagy igyekezzek a nagy okos szerepébe tetszelegni. Én sem tudtam. Tehát hosszú-hosszú évtizedeken keresztül én sem tudtam. És embereknek a tömegei vannak kint ma jelenleg, akik magukat ugyan kereszténynek mondják, de azt sem tudják, hogy mi a megváltás. Tehát ezt nem kárhoztatni akarom őket, vagy magunkat most hype-olni, hogy mi milyen szuperek vagyunk, hanem azért, hogy Isten arra hívott el bennünket, igenis, hogy tegyünk bizonyságot az igazságról. A Biblia azt mondja, hogy ha megismeritek az igazságot, akkor az igazság fog szabadokká tenni benneteket. És ugye Hosaiás 4:6-ban olvassuk, hogy elvész az én népem, mert ismeret nélkül valók vagytok. És ugye ezt mondta Jézus is, ha megismeritek az igazságot, akkor az igazság szabadokká tesz bennünket. És ezért küldött el bennünket az Úr, hogy mi az igazságot hirdessük, nem a mi igazságunkat, nem a mi véleményünket, nem a mi egyházunknak a tanítását, hanem annak a tanítását, aki elküldött bennünket. Mert akit az Isten küldött, az az Istennek a beszédeit szólja. Tehát amit mi tolmácsolunk, amit mi továbbadunk, az nem az én igazságom, hanem sáfársággal vagyunk megbízva. Tehát amikor az igét hirdetjük, amikor Isten igazságait, Isten kinyilatkoztatott igazságait osztjuk meg másokkal, akkor ez nem a mi igazságunk, az ő igazsága. És amikor ezt az igazságot elutasítják, akkor nem téged utasítanak el, tehát ha ezzel az attitűddel, ezzel a hozzáállással mész oda, hogy te csupán egy tolmács vagy, egy szószólója, egy prédikálója az igének, ezeket az igazságokat a Szentírás nyilatkoztatja ki, ezeket az igazságokat, mert maga Jézus, ugye ő az út, az igazság és az élet, és világossá tette, hogy csak ő általa van út az atyához. Ez azt jelenti, hogy nem lehet máshogy üdvözülni, csak egy személy által. És ha ezt az ember megérti, akkor felhagy azon cselekedeteivel, hogy ő árat fizessen a bűnért. Ugyanis az árami bűneinkért Jézus vére volt. Tiszta, szeplőtelen vére volt. Ő volt az egyetlen Ádám bukása óta a földön, aki járt két lábon, aki elmondhatta magáról, hogy bűntelen. Mert ő az atyától született. És ezért kellett Jézusnak eljönni, ezért kellett szűztől megszületnie, ugyanis nem volt földi apja. A Szent Szellem által fogant. Ő teljesen tökéletes és bűn nélkül való volt. Egy bűnös hogy tud megváltani egy másik bűnöst? Sehogy. Ez lehetetlenség. Tehát mi saját magunkat a saját hajunknál fogva nem tudjuk kihúzni a bűnös voltunkból. Ezért van szüksége az embernek megváltóra. Az, hogy Ádám elbukott, Ádám nem tudta rendbehozni ezt a helyzetet soha. Ádám miatt az egész föld átok alá került. Ugye mi az átok? A szegénység, a betegség, tehát az Istentől való elszakadottságnak a következménye, az a fizikai halál. És ez van leírva az 1. Korintusi levél 15. részében, hogy a halál az nem barátja Istennek. Nagyon gyakran kérdőjelezik meg az emberek Isten jóságát. Hát, ha Isten annyira jó, akkor miért van ennyi háború, miért van ennyi nyomorúság, miért szenved ennyi ember, miért halnak meg a gyerekek, és ugye tele van ez az egész föld igazságtalansággal. És nagyon sokan azt gondolják, és azt hiszik, hát, hogy Isten irányít mindent. Valóban ő tartja fönn az egész világ mindenséget, de sajnos nem mindent ő irányít. Nem mindent ő irányít. Ugyanis a Biblia világosan tanítja, hogy a sátán, aki azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson, ő e világ istene. Ennek a világnak az istene. És ezért mondják néha sokan a pogányok közül, hát hogyha Isten ilyen rendet tud tartani, akkor miért akarja kéne a mennybe menni, akkor ott is káosz van. A Jézus tanított imádkozni, ugye? Tehát a mi atyánk imája ott van, és ugye ott kezdődik az egész, hogy mi atyánk. Na, ez egy külön alkalmat megérne. Tehát először is, ugye, hogy mi atyánk. Tehát azt jelenti, hogy nem vagy egyedül, nem a te atyád Isten egyedül. Isten nem lehet privatizálni, egyetlen vallási csoport nem tudja Jézus privatizálni, hogy csak általunk lehet a mennybe kerülni, mert mit tudom én, a Szent Péternek adta Isten a kulcsokat, és aztán csak rajta keresztül lehet, és aki nem ott van, az nem mehet a mennybe. Szemenszedett hazugság, mert a mennybe nem tudunk menni se Szent Péter által, se Szent Pál által, senki által, egyedül hitáltal, mégpedig a Jézus Krisztusban való hitáltal. Mert ezt Isten így rendelte, és ezt nem tudott megváltoztatni. Semmilyen vallási hatalmasság, semmilyen ceremónia nem fog kimenteni senkit a kárhozatból, egyedül a hit és az Istennek a kegyelme. És ezt amikor oda mondod az emberek szemébe, akkor nem fog ez nekik tetszeni. De mi nem azért vagyunk, hogy tetszünk az embereknek, mert hogyha soha senki nem áll ellened, akkor az azért lehet, mert egyúton haladsz a gonosszal. De viszont, ha az Isten igéjét, az Isten igazságát hirdeted, akkor szentbe fogod magad találni az ellenséggel. Tehát visszatérve, ugye Sátán e világnak az ura. Ő pedig, bár a Sátán le van győzve, és a Sátán már nem a mi urunk, mert mi gazdát cseréltünk. És attól tud valaki hívővé, attól tud valaki igazi, bibliai értelembe vett krisztusivá, keresztényé válni, hogyha gazdát cserél. Mert gazdát kell cserélni, és ezt világosan tanítja a Biblia, de maradjunk még csak mindjárt megnézzük azt is. De nem csak ezen az egy helyen van, hogy az ember szellem, lélek és test, ugye olvastuk az igét utoljára. Mi a helyzet akkor az emberrel, amikor újjászületik? Mi fog megváltozni az ember számára? Nagyon egyszerű, állampolgárságot cserélt. Mert mennyei állampolgár lett. Filippi 3-ban olvassuk, mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnan a mi megtartó Jézus Krisztusunkat is várjuk. Mit cseréltünk? Állampolgárságot cseréltünk. Mi nem mennyei állampolgár leszünk, amikor befogadtuk Jézust, amikor újjászülettünk, amikor új teremtésekké lettünk, akkor mi mennyei állampolgárokká váltunk. Mi vagyunk a Krisztusnak a teste, ő a fej, és azt mondja az Efézusi levél, hogy vele együtt ültettünk a mennyekben, a magasságba. Tehát mi Isten országához tartozunk. Hogy tartozunk Isten országához? Hát itt élünk a Földön. Hát ránézel, nem tudod megkülönböztetni, hogy most a hívő, nem hívő, Isten országába tartozik, nem Isten országába tartozik. Hogy állapítod ezt meg? Sehogy. Mert mi az, ami, ahogyan mi Isten országához vagyunk csatolva? Az újjászületett szellemünk által. Mi össze vagyunk kapcsolva a szellemünkben a mennyben. Ugye a Biblia tanítja, olvassuk a János Evangélium 4. részén, hogy az Isten szellem. És mi is szellemi lények vagyunk, és a szellemünk az örök. A szellemünk soha nem semmisül meg, és van lelkünk is. Tehát a szellemünk az örök. Mi a lélek? Az az értelmünk, érzelmünk és az akaratunk. Na most a szellemünk van összekapcsolva Isten szellemével. A Biblia világosan tanítja, mert aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Tehát amikor mi új teremtésekké válunk, 2 Korintus 5.17, mert aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mi történik, amikor újjászületünk? Isten újjá teremti a szellemünket. Nem javítgatja, nem fotozgatja, nem igazítgatja, hanem mit csinál? Egyszerűen újjá teremti. Mi egy új ember vagyunk. Mi egy krisztusi ember vagyunk. Ezért vagyunk keresztények. A keresztény azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan, mint Krisztus. Olyan, mint Krisztus. Az írás azt mondja, hogy örökösei vagyunk Istennek, örökös társai vagyunk pedig a Krisztus Jézusnak. Mit jelent ez? Ami Krisztusnak megvan, az neked is megvan. Mennyei állampolgárok vagyunk. Na most valaki, hogy tud mennyei állampolgárrá válni? Úgy, ahogy a Biblia tanítja. János evangélium 1. rész, hogy akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek azok, akik az ő nevében hisznek. Az Efézusi levél 2. részében ugyanazt írja az írás. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal. Nem tőletek van, hanem Isten ajándéka, hogy senki ne dicsekedhessék. Én tudom, hogy nagyon jól ismeritek ezeket az igehelyeket. De mégis, amikor valaki elkezdi nektek mondani, hogy azért vagyok keresztény, mert megkereszteltek, meg egyetlen igaz vallás van, sok-sok ilyet lehet hallani. Egyik sem fog megtartani. Egy személy fog megtartani, és a mi hitünk egy személyben van. És a Jézus Krisztus. És őróla teszünk bizonyságot. Amikor bizonyságtevésről van szó, akkor soha nem arról teszünk bizonyságot, hogy én mit tettem, hanem a Krisztus mit tett. Ha Pálnak a dicsekvését megnézed, azt mondja Pál, hogy nincs semmi dicsekvésem, semmit nem mondhatok magamról, amit nem a Krisztus tett általam. És igen, Isten használni akar bennünket. Össze vagyunk vele kapcsolva. Itt a Földön minket használ, és ezért adta a Szent Szellemet, hogy a Szent Szellem által bizonyságot tudjunk tenni őróla. A Szent Szellem az nem te rólad tesz bizonyságot, nem én rólam tesz bizonyságot, nem az én nagy szolgálatomról, meg a kenetemről, meg miket mondanak magukról emberek, hanem a kenet, a Szent Szellem mindig Jézus Krisztust dicsőíti, és őt magasztalja föl. Ugyanis a Szent Szellem nélkül nem tudjuk megismerni Istent. Mert Isten a szelleme által teremti újjá a mi szellemünket. Ezért kellett rendszerváltás. Ezért volt szükség a rendszerváltásra. Míg az ószövetségi emberben nem lakhatott Isten, nem volt élő kapcsolata Istennel, addig nekünk egy sokkal jobb szövetségünk van, mert mi Isten fiainak, Isten gyermekeinek neveztetünk. És ez egy óriási különbség. Ők szolgák voltak, mi pedig szabadok vagyunk. Tehát még egyszer a szellemünk van újjászületve. És nézzük meg ezt a képet, a szellem-lélek-test kérdését, mert nem csak ezen az egy helyen írja a Biblia, hogyha megnézzük a zsidókhoz írt levélben, ott is a Biblia megkülönbözteti, és több mint 170 helyen az eredeti görög szövegben meg van különböztetve a lélek és a szellem. 170-szer, ugye pneuma írja a görög, és a psziché, az pedig a lélek, és ez a kettő különböző dolog. Sőt, az Ószövetségben is megvan különböztetve, ott is megvan ez a hármasság ugyanúgy, de most nézzük a zsidókhoz írt levél 4.12-t, mert az Isten igéje élő és ható. Ugye Isten élesebb minden kétélű fegyvernél. És itt van, elhat a léleknek, a szellemnek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, megítéli szívnek gondolatait, szándékait. Tehát miről beszélünk? Itt is beszél a lélekről, a szellemről, és a velők, meg a csontok, az a testnek a része. Tehát itt is megtaláljuk ezt a hármasságot. És ez az alap, hogyha valaki ezt nem érti, akkor nem tudja megérteni az üdvösséget. Nem tudja, mit jelent az, hogy hívő, hogy keresztényé lenni. Azt jelenti, hogy Krisztusivá válni. Aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Jó? Tehát akiben nincs Isten szelleme, az nem az övé. A Római Levél 8. részében ezt világosan írja a Biblia. Jó? Tehát ezek azok a nagyon fontos dolgok, amiket kell, hogy ismerjünk. Jó, tehát menjünk a Kolossze levélbe, és ott nézzük meg a harmadik részt. Nagyon bocsánat, második rész, 6. igevers, ezt nem írtam föl. Azt mondja a 6. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Figyelmeztet a Biblia, amint vettük az Urat, aképpen járjatok ő benne. Hogy vettük az Urat? Kegyelemből és hitáltal. Tehát az, hogy ne dobjuk el az Isten kegyelmét, sőt a Péter levél még azt is írja, hogy növekedjünk a kegyelembe, tehát kegyelemből és hitáltal. Tehát hittünk abban, amit ő cselekedett. Azt mondja a 7. vers, hogy gyökerezzetek meg, és épüljetek tovább ő benne, erősödjetek meg a hitben, miképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadásotok pedig bőséges legyen. Négy dolgot említ itt a Biblia, hogy amint vettük az Urat, úgy járjunk ő benne, gyökerezzünk meg ő benne. Mibe kell meggyökereznünk? Az identitásunkban, hogy kik vagyunk mi. És ezt tudnod kell magadról, hogy mindegy, mit mond rólad a világ, mindegy, hogy kigúnyolnak, mindegy, ki mit mond, egy dolgot nem tudnak megváltoztatni, az, hogy te Istennek a gyermeke vagy. És nem az vagy te, amit a szomszédod mond rólad, nem az van, aki a kollégád mond rólad, és nem az vagy te, akit a gúnyolódók mondanak, te az vagy, akinek téged Isten mond. Te a világ leghatalmasabb urának vagy a gyermeke. Ez a te helyzeted, ez a te identitásod. És sokszor keresztények szégyellik egyáltalán bevallani, hogy keresztények. Most nem beszélek arról, hogy vannak olyan újjászületett keresztények is, akikre nagyon nehéz lenne rábizonyítani, hogy ők keresztények. Miért? Mert nem nőttek föl a Krisztusban. Tehát a szellemünk van újjászületve, és ezt nagyon fontos megérteni. Mi az, hogy gyökerezzetek meg ő benne? A Róma 12:1-2 mondja, oda kell szánni a testünket Istennek. Ezt nem fogja Isten megtenni helyetted. Isten nem vette el a szabad akaratodat. Ő benne vagy, az ő gyermeke vagy, az ő szeretett gyermeke vagy. Ugye? Tehát ez az, amit az ördög nagyon nem szeret hallani. És te ő hozzá tartozol. De mit jelent az, hogy gyökerezzetek meg ő benne? Ezek az igazságok nem automatikusak, hanem az elménket hozzá kell igazítani a szellemünkhöz. Mert szellemünket hozzá kell igazítani a lelkünkhöz, jó? Mi a lélek? Az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk. Nem azt akarjuk tenni néha, amit mond Isten igéje. Ezt Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében nagyon szépen kifejti, hogy azt teszem, amit nem akarok. Miért? Mert a testünk az nincs megváltva. A testnek a kívánságai azok ugyanazok, mint újjászületésed előtt. Hogy egy példát mondjak, ha mondjuk valaki alkoholista volt, és mondjuk naponta 20 sört ívott meg, újjászületik, mi fog történni? Új teremtés, Isten országához tartozik, Krisztusi emberré vált. Na de mi van a hústest kívánságaival? Az megváltozott? Nem, mert másnap is kívánja a 20 sört. De viszont, mi vagy Isten szelleme bennünk van, van egy természet feletti erő, aki azért, hogy mi erőtlenségünket segítse, képes Isten szelleme által urrá lenni a hústest cselekedetein. Erre mindannyian képességet kaptunk, ugyanis ő bennünk él. És ezt a Római levélben elmondja nagyon jól elmondja a 8:13-ban, mert ha annak a szelleme lakik bennetek, aki a Krisztust feltámasztotta a halálból, ugyan ő, aki a Krisztust föltámasztotta a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti benne lakozó szelleme által. Mit jelent ez? Hogy Isten szelleme a segítségünkre van, Isten szelleme nélkül nem tudjuk élni a hívő életünket, nem tudunk meggyökerezni, mert a szellem, ami tanítunk, az nem azt jelenti, nem kell igét olvasni, és nem kell gyülekezetbe járni. Bár a legtöbb keresztény ezt a minimumot sem teszi meg, hogy meglátogatja Isten gyülekezetét, mert ez nem az én gyülekezetem, hanem ez a mi gyülekezetünk, ez a mi közösségünk, és téged Isten helyezett el ide ebbe a testbe, van, akit egy másik gyülekezetbe helyezett el, de ez egy nagyon fontos dolog. Meg kell gyökerezni. Miért? Isten adott szolgálati ajándékokat a Szent Szellem által. Erről olvashatunk az Efézus 4-be, a Róma 12-be, és a Korintuszi levél első fejezet 12-es része szól a szolgálati ajándékokról, az az Efézus 4. Ugye adott apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat. Miért adta ezt? Isten népének a tökéletesítésére adta, de már is mindjárt megnézzük, hogy pontosan hogy mondja ezt Isten igéje, úgyhogy látjuk a negyedik részben. A 4:8-tól kezdjük. Ezért mondja az írás, fölmenvén a magassággal, foglyokat vitt fogba, és adott ajándékokat az embereknek. Isten adta az ajándékokat az embereknek. Jó, nézzük a 11-est. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pásztorokul és tanítókul. Tehát ha a Szent Szellem lenne csak úgy a mi tanítónk, hogy nekünk nem kell, akkor miért kell a tanítói szolgálat? Tehát a Bibliát nem lehet úgy olvasni, hogy kiveszünk belőle egy sort, és akkor arra ráültetünk egy teljes igazságot, figyelmen kívül hagyva a Biblia további 80%-át. Ez a könyv egy egységes könyv, egy egész könyv. Ebben a könyvben nincs ellentmondás, bennünk lehet rengeteg, de ugyanattól a szellemtől van, és nincs ugye ellentmondás. Ezt is szokták mondani egyébként, hogy a Bibliában sok ellentmondás van. Múltkor valaki mondta, akkor hát mondj egyet. Azt is akkor mondta, mert Isten úgy szerette a világot, hogy az egy, János meg azt írja a második részben, hogy ne szeressétek a világot. Hát akkor most melyik igaz? Mind a kettő igaz. Mert az egyik arról szól, hogy amikor a világról beszél, a világban élő emberekről szól, a másik pedig, ha tovább olvasod, akkor a világban lévő dolgokról, cselekedetekről, gonoszságokról szól. Nincs ellentmondás, hanem bennünk lehet ellentmondás, és nyilván nem tudunk mindent, és ezért van bennünk Isten szelleme, mert Isten szelleme képes nekünk kijelentést adni, és képes velünk megértetni Istennek az igéjét. Tehát nézzük, miért adta? Azt mondja, 12-es vers, ugye 11-től olvastuk az előbb. Szolgálat munkájára, tökélesítve a szenteket, a Krisztus testének az építésére. Tehát ezért adta, ezért vagyunk itt, ezért van neked is szolgálatod, mindenkinek van valamilyen szolgálata. A korintusi levélnek elolvassuk az elejét, akkor láthatjuk, hogy itt elhívott szentekről beszél. A korintusi gyülekezetről azt írja a Biblia, hogy elhívott szentek. Mit jelent az, hogy szent? Az nem azt jelenti, hogy egy olyan tökéletes ember, aki természet fölötti, meg mindenféle dolgokat cselekszik. A szent azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Tehát te Isten számára el vagy különítve, te Isten szemében szent vagy. Istennek egy elkülönített edénye vagy a szolgálat munkájára. Hogy mi a szolgálatod, azt neked kell tudni, bár igyekszünk mi is fölismerni, és ott a gyülekezetben nekünk a feladatunk az, hogy segítsünk téged abban, hogy be tud tölteni azt az elhívást, amire téged Isten hívott el. Erre nem emberek jelölnek ki, nem lehet valakit kinevezni pásztornak, ha mondjuk nincs elhívása. Tehát az első és a nagyon fontos dolog, hogy föl kell ismernünk azt, hogy milyen ajándékok vannak, és te azt tudod belül. Ezért nincs semmi problémánk a profétálással sem, meg a szellemi ajándékokkal sem. Láttunk itt profétákat, de ha egy proféta újat mond neked, akkor minimum fogjál gyanút. Ha egy proféta valami olyat profétál neked, amit te itt legbelül nem tudsz, akkor fogjál nagyon gyanút. Mert Isten nem a proféta által vezeti ma az embereket, nem a proféta által vezeti ma a gyülekezeteket. A proféta az intésre, feddésre, megerősítésre való, arra, hogy amit már te egyébként is tudsz, Isten a szelleme által megerősítse. Mindig is tudtam, mert ezt ugyanúgy te is tudod, hogy elhívásod van. És azt is tudod, hogy mire van elhívásod. És amikor profétáltak fölöttünk, akkor azt, amit én már ott legesleg belül tudtam, azt a proféta csak megerősítette. Vannak mindenféle profétai mozgalmak, és profétálnak össze-vissza olyan dolgokat, ami nincs összefüggésben az igével, és ezért mondja a Biblia, hogy a profétálást is meg kell ítélni. Nem a profétát, mert a proféta azt tévedhet megítélés nélkül is. A prof, amit profétál, azt kell megítélni. Mert ugye nem a Szent Szellemmel van a probléma, meg nem a profétai szolgálattal, hanem az emberrel van a probléma. Isten igéjét is lehet helytelenül hasogatni. Az nem azt jelenti, hogy a Szent Szellem, hanem embereken keresztül jön. És bizony néha az emberek tévednek, és elég gyakran tévednek. Tehát visszatérve. Vannak, akik arra büszkék, hogy ők nem járnak gyülekezetbe, mert ők aztán nem akarnak embereket követni. Javasolnám nekik innen az 1 Korintus 11-et, amikor Pál apostol azt mondja, hogy legyetek az én, olvassátok el, vagy ki is lehet vetíteni, ha igaz, úgy 1 Korintus 11-1. Nézzük csak meg. hogy mit mond. Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Tehát mit mond Pál apostol? Most akkor ne kövessünk embereket? Tehát azért mondom, hogy emberek állítanak néha olyan, és büszkék arra, hogy ők nem járnak gyülekezetbe, mert ők csak Istentől hallanak. Hát ha Istentől hallanának, akkor először is meghallanák azt, hogy melyik gyülekezetbe helyezte el őket Isten. Tehát mivel, hogy tök süket, már bocsánat a kifejezésért, éppen ezért a legalapvetőbb dolgot nem hallja. Tehát egy ilyen szolgálat, aki mögött nincs gyülekezet, nincs gyülekezeti háttér, számomra teljesen hiteltelen. És most majd jönnek a negatív kommentek, ennyi. De nyugodtan jöjjenek, nem nekem kommenteled, hanem Isten igéjének kommenteled. De ugyanezt megtalálod a negyedik fejezetben is, az 1 Korintus 4-ben. Ott is ugyanúgy elmondja, most nem akarom megkeresni az ige helyet. Ott is elmondja Pál, sőt, még egy másik, egy harmadik helyen is, hogy az én követőimmé lettetek. Miben kellett nekik Pált követni? A Krisztus követésében. Ne kövess senki olyat, aki nem követi a Krisztust. Láttam ilyen vicces táblát, hogy ki volt írva valakinek a hátára, ne kövess, én is eltévedtem. Tehát körülbelül ugyanezt lehetne írni, tehát ne kövess olyan embert, aki nem a Krisztust követi. Jó, tehát mi elsősorban a Krisztus követésére, igenis Isten embereket használ. Ugyanúgy a sátán embereket használ, Isten ugyanúgy embereket használ. És ezért adta Isten a szolgálati ajándékukat, tehát még egyszer szolgálat munkájára, tökéletesítve a szenteket a Krisztus testének az építésére. Együtt tanulunk, együtt növekedünk. Szükségünk van. A másikra szükségünk van a közösségre, és nézd, hogy meddig a 13-as, meddig kell járnunk a gyülekezetbe, meddig van szükségünk ezekre a szolgálatra. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének az egységére, érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére. Hát meddig kell akkor ezt csinálnunk? Csak addig, amíg itt a földön vagyunk, a mennyben már tökéletesek leszünk. Pál azt mondta, hogy nem hiszem, hogy én már elértem volna. Nem hiszem, hogy én már tökéletes volnék. De egyet cselekszem, amik előttem vannak, annak nekidőlök, amik meg utánam, azt elfelejtem. Most szabadon idézve az igét. Tehát ez a lényeg, ezt kell tenni nekünk is. Tehát ezért adta Isten. Tehát erről beszél, hogy gyökerezzünk meg ő benne. Tehát itt a Kolossze levélnél tartottunk az előbb. Közben másik helyeket is megnéztünk, egy kicsit az összeragadt lapok a Bibliában legalább szétjönnek, megszellőztetjük a Bibliánkat. Jó, akkor a gyökerezzetek meg ő benne, az azt jelenti, amit a Róma 12.1 is, hogy szánjuk oda a testünket. A testünk az totálisan nincs megváltva, mint mondtam. A lelkünkkel az a probléma, az elménk meg az értelmünk, az pedig nincs megújítva Isten igéjével. A szellemünk tökéletes, a szellemünk mindent tud. Tehát él benned valaki, aki mindent tud. És azt mondja az írás példabeszédekben, valahol most jutott eszembe az ige, hogy olyan az ember szíve, mint egy mély kút, és az kimeríti. Tehát bennünk van Istennek a minden tudása. Él benned valaki, aki mindent tud. Minden tud. Na most mit csinálunk mi? Elmegyünk a prófétához, hogy mondja meg neked, hogy mit kéne tenned. Nem ez a járható út, és azt mondja az írás, hogy igenis el kell csendesednünk, és ki kell meríteni azt, ami bennünk van. Tehát Istennel élő kapcsolatra lettünk elhívva. Egy élő kapcsolat az miről szól? Az, hogy kommunikálunk egymással, igaz? Tehát nem arról szól, mint a csendes háztartás, mondják sokan, hogy most csendes háztartás van. Mit jelent ez? Az, hogy két hete nem beszélünk. Na most, tehát lehet ugye egymás mellett élni, hogy valaki nem beszél a másikkal? Hát persze, hogyne. Hát lehetséges. Lehet, hogy úgy él benned Isten, hogy még soha nem beszélgettél vele? Nem kommunikáltál vele? Lehet? Hát persze, hogy lehet. Hogy a csodában ne lehetne? Mert a Jézus elmondja, ezt is a János 10-ben olvashatod, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Ha te az ő juha vagy, akkor nem mondhatod azt, hogy te nem hallasz Istentől, mert Jézus azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és az idegen hangját pedig nem követik. Az nem azt jelenti, hogy nem fognak az idegenek hozzád szólni. hogy nem fog a gonosz hozzád szólni. A Biblia egyébként sehol nem tanítja, hogy a szellemeddel csinálj valamit. Egyetlen helyen sem. Van egy gyanús hely a 2 Korintus 7-ben, a 2 Korintus 7-1 egyébként, amelyik azt tanítja, hogy, hát, hogy őrizzük meg a szellemünket is. Tehát őrizzük meg magunkat, de a szellem az nem csak az Isten szellemét jelenti, hanem jelenti a gonosz szellemet is. Tehát sehol nincs az, hogy csináljunk valamit a szellemünkkel. A szellemünk az egyetlen tökéletes részünk. Arról viszont nagyon sokat beszél a Biblia, hogy az elménkkel foglalkozzunk, és különösen foglalkozzunk a hústestünkkel. Miért? Mert mindent az ördögre fogunk, ha valami rossz dolog történt velünk. Tény és való, hogy a sátán minden rossz dolog mögött ott áll, hiszen mindennek az a forrása, amikor az ember elbukott, és az ember a sátán hatalma alá került. De Kolossze levélben olvashatjuk, hogy aki megszabadított a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. 2 évvel, múlt idő. Jó? Tehát ez megtörtént dolog. Tehát megszabadított. Nem foghatsz mindent az ördögre. Mert az, persze ott áll mögötte, és az ördög az cselekszik, de mit mond a Biblia? Hogy a ti ellenségetek az ördög, keresve kit elnyeljen, akinek álljatok ellen erősek lévén a hitben. Tehát mit kell csinálnunk? Ellene kell állnunk, és ehhez neked megvan a hatalmad. Jézus a kisujjával üzte el az ördögöket. Kisujjával üzte ki az ördögöket. És neked nem az ördöggel van a legfőbb problémád, mert az ördög le van győzve, hanem azzal a pár kilóval, ezzel a fizikai testünkkel, amiben élünk, mert ennek a testnek meg vannak a kívánságai. És ez le van írva a Galata 5. rész 23. 24. ott, jó? Tehát azokban a versekben, hogy mit csinál a hústest. Irigykedik, mindenféle rossz dolgokat akar tenni. Na de úgy gondolod, hogy ez csak a te hústested? Mindenkinek, Pálnak ugyan ezzel kellett megküzdenie. Tehát, amikor ugye beszélünk a szellem-lélek testről, akkor még egyszer, hogy összegezzük az egészet egy kicsit. A szellemünk tökéletes. Van egy tökéletes részed ad a szellemed, és ott él Isten szelleme. Te ha bármit tudni akarsz, ha bármit szeretnél megtudni Istentől, akkor igenis tessék vele kommunikálni. Nem hallható hangokat várunk, mert mondja a Biblia, sok hang van kint a világban. Ugye Illésről is olvassuk, hogy ott volt a forgószél, ott volt a villámlása, akármi, de Isten egyikbe se volt benne. Tehát nem kell várni mennydörgést, nem kell várni földrengést, vagy nem kell várni eget rengető dolgokat, vagy mint Pál, Saulus, amikor leesett a lováról, nem mindig így szól Isten, sőt, általában nem így szól, csak különleges esetekben szól, így ugye, hát Saulnak muszáj volt ilyen módon beavatkozni az életében, ott már komoly elhajlások voltak, de Isten nem így szól a gyermekeihez, hanem finoman, szelíden, csendesen. És ezt a vezetést nekünk meg kell hallani. Ez a belső bizonyosság. Amikor egyszer csak tudod, hogy mi a megoldás, tudod, mi a helyes, és tudod, mit kell tenned. És honnan tudod? Nem tudod, hogy honnan tudod, de tudod, mert mit mond az írás? Hogy Isten szelleme a mi szellemünkkel együtt tesz bizonyságot, hogy mi Isten fiai vagyunk. Tehát igenis a szellem és Isten szelleme képes bizonyságot tenni, és egyszerűen tudjuk, mert Isten így vezet bennünket. Isten így vezeti az ő fiait, ezért adta a Szent Szellemet. Ez az, ami nem volt meg az ószövetségi embernek. És ezért a törvény nem képes megváltoztatni az embert, mert a törvény az kívülről akarja megmondani a hústestednek, hogy mit csinálj. A szellemed az a belül mondja meg, hogy mit lenne jó, ha tenné, mi lenne hasznos neked. De a törvény az megmondta, hogy ha teszed, az rossz, ha meg nem teszed, az a rossz. Tehát sehogy nem jössz ki jól az egészből, ezért mondja a Biblia, aki törvény alatt van, az átok alatt van. De Krisztus megváltott az átok alól, és a Kolossze levél is erről beszél, hogy hogyan fejezte le a hatalmasságokat, hogy az Efézus és a Kolosszé levelet, ezt úgy is hívják, hogy ikerlevél. Amit az Efézusiban megtalálsz, az megvan a Kolosszébe is. És nézzük csak, hogy igen, már is olvasom az igét. A 2.15-ben mit ír az írás? Mit akar az ördög? Az ördög el akarja hitetni veled, hogy téged Isten nem szeret. El akarja hitetni veled a sátán azt, hogy te nem vagy jó keresztény, és most akkor azért betegedtél meg, mert Isten elfordult tőled. Isten nem hallgatja meg az imáidat, mert ezt tetted, meg azt tetted, meg amazt tetted, igaz? Ki az, akinek ezek nem jöttek elő? Igen, mindannyiuknak. Miért tudja ezt a sátán megtenni? Mivel tud a sátán téged vádolni? Elmondom neked, mivel? A törvénnyel. A törvénnyel. Azt mondja, milyen keresztény vagy te? A múltkor is, helytelen, irigykedtél a múltkor is. Na, milyen keresztény vagy te? És a sátán így támad. De nézzük meg, hogy mi történt ott a kereszten. És menjünk megint csak vissza a keresztlábához, mert a legfontosabb dolgok ott történtek. Azt mondja, hogy lefegyverezvény fejedelemségeket és hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette, mutogatta győzelmet, mert alapján felettük a kereszt által. Tehát a kereszten a sátán le lett győzve. A sátán egy vesztes, a sátán egy bukott, és az őt követők szintén bukottak, elveszettek, ahogy a Biblia mondja. És nézzük meg, hogy hogyan. Egyel menjünk följebb. A 12-től kezdjük, mert így lesz kerek az egész. Eltemettetvén ővel együtt a keresztségben, akivel együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. Miről szól itt? Ugyanaz, hogy ővele eltemettettünk együtt. Ővele együtt. Ezért vagyunk keresztények. Mert meghaltunk vele együtt. Na most, ha valaki meghalt, akkor utána felelősségre tudod-e vonni? Próbálj meg egy halott ember felelősségre vonni. Próbálj egy halott ember kárhoztatni. Nem megy, ugye? Annak mondhatsz, amit akarsz, az nem beszél már vissza. És azt mondja a Biblia, hogy a mi meghaltunk a Krisztussal. Mit jelent? Az óemberünk, az a régi óemberünk, az vele együtt meghalt. Te halott vagy a bűnnek. Úgyhogy nem érhet téged ez ügyben kárhoztatás. De most nézzük meg, hogy mi történt. Fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. Vele együtt föl is támadtunk. Tehát az óemberünk meghalt, és föltámadt egy új ember. Egy új teremtés, aki te vagy, aki én vagyok, aki az a hívő, aki Krisztusban van, aki keresztény, aki igazi keresztény, aki igazi krisztusi, ő támad föl a halálból. Titeket, kik holtak valátok a bűnötökben és a ti testetek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván, az eredetibe eltörölvén minden bűnödet. Te már nem vagy bűnös Isten szemébe. Megigazult vagy, igaz vagy. Miben vagy igaz? A cselekedeteidben? Nem. A gondolkodásodban? Nem. Miben vagy igaz? A szellemedben. Megigazult vagy ő előtte. És az Efézusi levélben azt írja az írás, hogy a szellem az pedig elpecsételt bennünket. A bűn az nem fér hozzá a szellemedhez. Bármilyen bűnt követnek el a keresztények bűnt? Ha azt mondod, hogy nem, akkor egyet most hazudtál. Már is elkövettél egyet. Dehogy nem. Követnek el bűnt. Hogy ne követnének el? Ugyanúgy. Sőt, vannak olyan pogányok, akik még látszólag tisztességesebb, sajnos, hogy ilyet kell mondani, tisztességesebben élnek, mint némelyik keresztény, akinek nincs megújítva az elméje. Követnek el a keresztények bűnt? Persze, hogy követnek el bűnt. Hogy ne követnének el? És mindannyian. De meg van bocsájtva, tehát Jézus vére az ár volt minden bűnért. Napokban láttam, keresztények azon vitatkoznak a közösségi médián, hogy veszíthetik el az üdvösségüket. Nem akarok dicsekedni, de 20-30 éves keresztények. Valamiről azért hoztam ilyen egyszerű üzenetet, hogy talán azt hiszük, mert mivel hogy nekünk ezek evidens, természetes dolgok, már mindenkinek az. Hát nem. Hát nem. Mert tudnunk kell, hogy a szellemünk az el van pecsételve. A Szent Szellem pecsétjével el van pecsételve. Ahhoz nem fér hozzá az ördög, ahhoz nem fér hozzá a bűn. A szellemed soha nem tud vétkezni. Hol van a te örök életed? Hogy pecsételt el téged Isten? Na István, ilyeneket prédikálsz, és most mindenkit felszabadítasz a bűnre, mondják egyesek. Nem. te soha, ha hívő vagy, ha keresztény vagy, ha egy krisztusi ember vagy, akkor soha nem akarsz bűnt elkövetni. Úgy kelt föl ma reggel valaki, hogy összeveszek a villamosvezetővel, vagy mit tudom én, akárkivel, vagy a buszvezetővel, vagy a szomszédommal, vagy a feleségével, vagy a férjével, vagy a gyerekével, vagy az unokájával, mindegy kinek ki van. Úgy keltél föl ma? Hát nem úgy kelt föl egy keresztény, hogy na ma aztán jót fogok bűnözni, mert más természetünk van. Mert az Isten szeretete az, ami minket megtérésre indít. Egy hívő ember, egy hívő krisztusi ember nem akar bűnt elkövetni. Ezzel szemben mind kapod magad, hogy összevesztem a szomszéddal, ahogy viselkedtem megint. És tudod, hogy vétkeztél. És ez van, de ettől még nem fogunk elkárhozni. Mert azt mondja a Biblia, nincs immár semmi kárhoztatásuk. Mi a kárhoztatás? Ítélet. Azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Nincs ítéletük. Miért nincs ítéletünk? Mert mi a szuperek vagyunk, meg jók vagyunk. Nem azért. Azért, mert valaki a mi ítéletünket magára vette. Azért nincs. Mert ő elhordozta. És ha mi tudjuk, hogy mi a poklot érdemelnénk, és mégsem azt, hanem Isten ennek ellenére kedvez nekünk, akkor ez az Istennek ez a szeretet, amikor megértjük, ez bennünket arra indít, hogy igenis, hogy legyen hálával tele a szívünk, és ne akarjunk ártani annak, aki minket a legjobban szeret. És nem akar elkövetni. Tehát a szellemed, ott tartottunk, hogy semmilyen bűnben, amit elkövetsz, nincs benne. Mert ha ez így lenne, mindannyian a pokolra jutnánk. Ugye van két fejezet, a zsidó levél 6-ot meg a 10-et szokták keresztények arra használni, hogy akkor bezzeg szent szellemmel teljesek, meg ez, meg az, és akkor elkárhoznak. Az nem arról szól az igevers, el kellene olvasni, ki kellene elemezni egy kicsit, mélyebben bele kellene menni. Arról szól, hogy az ember nem születhetik újjá kétszer. Jézus nem fog meghalni még egyszer, érted? Na, de most nem akarok ebbe belemenni, mert az egy hosszú történet lenne. Jó? Tehát Istennek az a célja, hogy mi tényleg fölnőjünk, azt mondja, hogy gyökerezzetek meg ő benne, mondta a Kolossze levél, innen indultunk, épüljetek, tehát azt jelenti, hogy mint egy házat föl kell építeni. Mire építjük a házunkat? A biztos alapra, ahogy az 1 Korintus 3 mondja, hogy nem a szénára, nem a pozdorjára, meg nem a szalmára építjük, hanem mire építjük a házunkat? A kősziklára. Tehát azt jelenti, hogy egy építkezés az meddig tart. Újjászületsz, és mindjárt tökéletes leszel, igaz? Igen, a szellemedbe. De a keresztények pont ezt várják, és ebben nekünk kell türelmet gyakorolni, és gondolj bele, valaki nagyon mélyről jön. Tehát valami nagyon-nagyon rossz élethelyzetből jön. Akár egy bűnöző környezetből, akár mély alkoholizmusból, vagy akár drog, vagy mit tudni, hogy ki hova sodort a szél, kit hol sanyargatott és gyötört a sátán, és akkor bejön a gyülekezetbe, és újjászületik. Aztán másnap látod, visszajön részegen. Na most akkor előtt, mikor még nem volt keresztény, elmondtad neki, Isten mennyire szeret téged, hogy igen, tényleg, mert utána bejön részegen, és akkor Isten már nem szeret téged. Na hát akkor most hogy van ez? Nem tudsz semmit tenni az ellen, hogy Isten téged ne szeress, hogy téged szeressen. Tehát Isten minden helyzet, azt nem szereti azt az állapotot, amiben vagyunk. Tehát Isten annyira szeretett bennünket, hogy ott, ahol voltunk, megtalált minket, mint abban az élethelyzetben, ahol voltunk. De Isten annyira szeret bennünket, hogy nem akarja, hogy ott maradjunk, ahol voltunk. Isten szeretné, hogyha fölnőnénk, hogyha fölnövekednénk, és birtokolnánk mindazokat az áldásokat, mint örökösök, birtokoljuk mindazt, amit Isten nekünk adott. Van egy pici gyerek, aki nincs fölnőve, de ő az örökös. Tudja élvezni az örökségét egy 2 éves gyerek? Nem tudja. Hiába ő az örökös, hiába ő az ura mindennek, mi kell, hogy történjen, az a kisgyerek, tehát fizikai értelemben is föl kell, hogy növekedjen, eljusson az értelemnek arra a szintjére, hogy ő azt az örökségét tudja élvezni, tudja birtokolni. Ugyanígy vagyunk mi is. Ezért kell fölnövekednünk az igébe. Ezért kell megismernünk azt, hogy ezért tanítunk a gyógyulásról, a bővölködésről, azért, hogy tudjuk Isten áldásait, ami már hozzánk tartozik, hogy az birtokolni is. Mert az, hogy valami a tiéd, az még önmagában véve nem jelenti azt, hogy te azt birtokolod is, meg élvezed is. Olyan, mint mikor valaki megnyeri a lottó 5-öst, de senki nem mondja el neki, hogy ő a nyertes. Na, akkor Mi a helyzet? Na, ugyanez a helyzet a Krisztusban való élettel, a keresztény életünkkel, ugyanez a helyzet. Ha nem hallasz róla soha tanítást, hogy a betegség az nem Istentől van, nem Isten adja rád a betegséget, hanem az a sátántól van. E világ ura nem Isten, hanem a e világ istene, a sátán, a mi Istenünk, a Jézus Krisztusnak az atya, tehát ő a mi Ábrahám, Izsák, Jákob istene, ő a mi Istenünk. Na de ha valaki ezt nem mondja el neked, na ezért van szükség tanításra. Ezért, akiket csecsemőkorban tartanak, mert nem tanítják őket az igére, soha nem fognak felnőni, és soha nem fogják élvezni mindazt, amiért a Krisztus meghalt. Pedig jog szerint a tiéd. Jog szerint ez jár nekünk. Jár a gyógyulás, jár a bővölködés, Isten minden áldás. Hát olvasd el az 5 Mózes 28-at. Jézus Krisztus ugye átokká lett érettünk, a Galata levélben megvan írva, a 5-3, ha jól emlékszem, hogy átkozott minden, aki fán függ, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Hitáltal. Ábrahám hogy vette birtokba az ígéreteket? Hát hitáltal. És le van írva Ábrahámnak a hite. Gyönyörűségesen, hogy hitt Istenben, és ez a hit tulajdonítatik néki igazságul. Mibe hitt? Abban, hogy 100 éves korában, vagy hát amikor az ígéretet kapta, olyan 65 volt, 65 éves korában, vagy 70, mindegy, lényeg az, hogy ő neki Sárától lesz majd gyermeke. Ha már fiatalon sem lett gyermekük, akkor most 65 éves korban hogy lehet? Aztán 90 éves korában jött az angyal, és mondta, hogy szülni fog a feleséged jövőre. Ábrahám 100 éves volt, Sára 90. Elég szoktam mondani az érettebb korosztálynak, hogy mit panaszkodsz, Sára ebben a korban még nem is szült. Na, tehát végül is Ábrahámnak is hinnie kellett. És mi is hitáltal tudjuk birtokolni az ígéreteket. Hát elég messzire jutottunk onnan, hogy mitől vagyunk keresztények. Attól vagyunk keresztények, mint Pál is mondta, hogy mi tudjuk, hogy kinek hittünk. Mi a Jézus Krisztusnak hittünk. Mi élő kapcsolatban vagyunk Istennel, és nekünk élő kapcsolatunk van ővele. A Krisztus bennünk él, ettől vagyunk keresztények. Nem attól, hogy hova járunk, hogy mit csinálunk, és miért járunk gyülekezetbe, hát azért, mert krisztusiak vagyunk. Miért olvassuk a Bibliát? Azért, mert krisztusiak vagyunk. És mit tudom, miért veszünk vízkerességet? Azért veszünk vízkerességet, mert befogadtuk a Krisztust, és innentől kezdve alá akarjuk vetni magunkat Isten igéjének, mert ugye vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadunk. Tehát ezért keresztelkedünk meg, és azért olvassuk a Bibliát, és azért hiszek Istennek, amit ő mondott. Jó? És azért imádkozom. Miért imádkozom? Mert élő kapcsolatban vagyok vele, mert beszélgetünk. Mert ő itt él bennem, tehát ott él benned, és azt mondja az írás, hogy közel hozzád az ige, az Istennek az igéje. Ott van bennünk, és a Szent Szellem segíti az imáinkat is, és ezt most lehet gyakorolni nem sokára, mert én most hagyom abba. Imádkozzunk értetek kézrátétellel, és hiszük a tökéletes gyógyulásotokat is. Na, hát ennyit szerettem volna elmondani. Én jó kiprédikáltam magam, azt tudom, hiszen boldogra prédikáltam magam, ahogy szokták volt mondani.